rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégám Kovaszinger Jenő, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 50 bázisponttal 7,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben mérsékelte mostani kamat döntőülésén. A változékony kockázati környezet továbbra is óvatos és türelmes megközelítést tesz szükségessé, mondta el a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Áprilisban új szakaszba lépett a monetáris politika, a korábbinál lassabb ütemben haladva, hónapról hónapra adatvezérelten döntenek az alapkamat további mérsékléséről, ismertette Virág Barnabás. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Idén nyártól már egy hatodik kínai nagyváros, Szian is közvetlenül lesz elérhető Budapestről, ismertette Szijjártó Péter. A körülbelül 13 milliós lakosságú Szian, Shanxi tartomány székhelye és egyben legnagyobb városa, Pekingtől mintegy 900 kilométerre délnyugatra fekszik, fontos ipari és pénzügyi központ. Jelenleg 6000 milliárd forintnyi kínai vállalati beruházás zajlik Magyarországon, amelyek nyomán mintegy 25 ezer új munkahely jön létre, a legfejlettebb technológiai színvonalat hozva hazánkba, közölte a tárcvezető, aki tárgyalt mások mellett az Országos Népi Gyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnökével is. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy Kína GDP-je tavaly 5% felett bővült, és ezt az ütemet az idei első negyedévben is tartani tudta. Egy autógyár meglátogatásakor pedig úgy nyilatkozott, a világgazdaság következő éveit, évtizedeit leginkább az elektromos autóipari forradalom határozza meg, ebben Kína egyértelműen vezető szerepre tett szert. Magyarország készíti az Európai Unió jövő évi költségvetését. Hazánk második alkalommal egy kihívásokkal teli időszakban tölti be az EU tanácsának soros elnökségét idén a második fél évben. A pénzügyminisztérium szakértői felkészültek a magyar elnökség egyik fontos feladatára, az uniós büdzsé elkészítésére. Emellett nagy hangsúlyt fordítunk majd a versenyképességi és a demográfiai kihívásokra is, mondta el a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta a tanács főigazgatóját. Varga Mihály úgy értékelt, az unió folyamatosan veszít versenyképességéből a globális versenytársakkal szemben, a folyamat a járvány és a háború alatt felgyorsult. Az Európai Bizottság után a Nemzetközi Valutalap is megerősítette, a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára, jövőre az uniós rangsor élmezőnyében lehet, közölte a tárcvezető a Facebookon. Mellékelte az IMF grafikonját, amely szerint 3,3%-os GDP bővülést várnak jövőre, ennél nagyobb növekedés csak három uniós országban, Máltán, Romániában és Lengyelországban. Az Európai Bizottság arra számít, hogy a gázárak csökkenni fognak, közölt az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Ursula von der Leyen szerint ez annak köszönhető, hogy a cseppfolyósított földgáz globális kínálata emelkedik, ami teret ad a megújuló energiaforrásokba történő befektetéseknek. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta, hogy azok, akik a koszovói szerb koordinációs igazgatóság által kiállított útlevéllel rendelkeznek, vízummentesen utazhassanak be az EU-ba. A rendelet mintegy 120 ezer koszovói szerbet érint. Minden eddiginél nagyobb katonai segélyt nyújt a brit kormány Ukrajnának. A Downing Street tájékoztatása szerint a mintegy 230 milliárd forint értékű új segélyprogramban egyebek mellett 60 különböző könnyű katonai vízijármű, több mint 1600 csapásmérő és légvédelmi rakéta, Storm Shadow típusú nagy hatótávolságú irányított precíziós rakéták, 400-nál több szárazföldi katonai jármű és csaknem 4 millió kézi fegyverekhez való lőszer szerepel majd. Történt mindez azután, hogy az Egyesült Államok is bejelentette a 61 milliárd dolláros katonai segítséget. Végül az időjárásról, borult lesz az ég a folytatásban, csak délután este szakadozik majd fel a felhőzet, sokfelé várható eső, zápor, illetve zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Április 23-án, Szent György napján ünnepli Ferenc pápa névnapját. Isten éltesse a Szent Atyát. A pápa 7. Piuszra emlékezett. A szeretett közösség embere volt a nehéz időkben. Hálaadó magyar nemzeti zarándoklat a tavaly április végi pápa látogatás kegyelméért.
Április 23-án, Szent György napján ünnepli Ferenc pápa névnapját. Isten éltesse a Szent Atyát. Ferenc pápa 2016-os rendelkezése értelmében április 23-a ünnepnap a Vatikánban. Így van ez most is, Szent György liturgikus emléknapján, hiszen Ferenc pápa keresztségben a Jorge, vagyis György nevet kapta. A világ számos részéről érkeznek a jó kívánságok a Szent Atyának. Az olasz államfő is elküldte üzenetét, melyben az igazságosság és a béke áldását kéri hívőkre és nem hívőkre a pápa felhívásai nyomán. Imádság, közösségi média, levelek, üzenetek formájában tudatják a valós és virtuális világ csatornáin az emberek Ferenc pápával, hogy szeretik őt, és imáikba foglalják neve napja alkalmából. Sergio Mattarella, olasz köztársasági elnök üzenetében az olasz nép jó kívánságait tolmácsolja Ferenc pápának, jó egészséget kívánva neki. Ahogy nemrég ön is nyilatkozta, senki nem szabad, hogy fenyegesse más létezését, utalt az elnök a pápa közelmúltbeli szavaira a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Még ezt az alapvető szabályt, az emberi együttélés minimális szintjét is megkérdőjelezi a drámai nemzetközi helyzet, különösen a Közel-Keleten, melyet erőszak, összeütközés, bosszú vágy sújt, írja üzenetében Mattarella elnök, aki dicséri Ferenc pápa felhívásait a testvériség szálainak megőrzésére. Ezek a felhívások emberek millióinak lelkiismeretéhez szólnak valamennyi kontinensen, hívők és nem hívők számára az igazságosság és béke termékeny magvait jelentik. Szent György ünnepén tehát az államfő az olasz nép támogatásáról és elismeréséről biztosítja Ferenc pápát magas szintű apostoli küldetésében. Az elmúlt években a Szent Atya ajándékokkal kedveskedett névnapján a fiataloknak 6000 rózsafüzért kaptak ajándékba a milánói zarándokok, a hajléktalanoknak, rászorulóknak, nekik fajlaltot osztottak. De a Covid idején 600 szegénynek adták be a második oltást a Vatikánban, mint ahogy az egyik évben óriás csoki tojást is vitt a hajléktalanoknak a pápa főalamizsnása. Ferenc pápa szülei José Mario Bergoglio és Regina Maria Sivori Argentínában kötöttek házasságot, és elsőszülött gyermeküket, aki 1936. december 17-én született, György, azaz Jorge névre keresztelték. A pápa édesapjától örökölte a Bergoglio családnév mellett a Mário másodkeresztnevet, ami Ferenc pápa Szűz Mária iránti buzgó tiszteletében is kifejeződik. A 8 napos kisfiú keresztelőjét a Buenos Aires-i Borromeo Szent Károly plébánián 1936. december 25-én éppen karácsony napján végezték. Szent György a 3. században élt, a Római Impérium katonájaként teljesített szolgálatot, és Diokleciánus császár alatt szenvedett vértanúságot. Az egész kereszténység keleten és nyugaton egyaránt szentként tiszteli. Egyike a leghíresebb katonaszenteknek. Leginkább a sárkányt legyőző lovak képében ábrázolják, és számos ország és város védőszentjeként is tiszteli. Egyike a 14 segítőszentnek. Őt tiszteli védőszentként többek között Anglia, Portugália, Aragónia, Katalónia, Litvánia, Szerbia, Görögország, Grúzia és Etiópia, csak úgy, mint Barcelona, Moszkva, London, Freiburg in Breisgau, Ljubljana, Genova, Ferrara, Reggio Calabria, Isztambul és Beirut városa. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége hallgatóinkkal együtt Isten áldását kéri Ferenc pápa életére és péteri szolgálatára, névnapja Sárkányölő Szent György liturgikus emléknapján. Szent György, nagyvértanú katona, legendája szerint a keresztségben a Georgios, a földművelő nevet kapta. Keresztény nevelésben részesült, majd katona lett, s Diokleciánus császár alatt szolgált. Szent György a keresztényüldözés kitörésekor magasrangú tisztként a vagyonát szétosztotta a szegények között, s a császári udvar előtt megvallotta hitét. Nem volt hajlandó áldozni az isteneknek, ezért halálra ítélték. Egyike a 7 nagyvértanúnak és a 14 segítőszentnek. Tisztelete keleten és nyugaton egyaránt egyetemes jellegű, Szent koronánkon is látható Szent György Hagios Georgios felirattal, kezében lándzsával és pajzsal. Istenünk, magasztaljuk isteni hatalmadat, amely erőt adott Szent Györgynek, hogy kövesse a szenvedő Krisztust. Gyöngességünkben legyen számunkra erőforrás az ő példája. A mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.
A pápa a 7. Piuszra emlékezett, a szeretett közösség embere volt a nehéz időkben. Ferenc pápa szombaton olasz zarándokokat fogadott audiencián a Cesena Sarsinai, Savonai, Imolai és Tivoli egyházmegyékből. Emlékeztette őket Isten szolgája, 7. Piusz pápa örökségére, aki az evangélium bátor tanúságtevője volt a küzdelmek és a megosztottság idején. Ferenc pápa szombaton tiszteletét fejezte ki Isten szolgája, 7. Piusz pápa a rendíthetetlen hit és az egyháza iránti elkötelezettség példája iránt, akit 1800-ban Európa és az egyház történelmének egyik legviharosabb évében választottak meg pápának. Ezt az időszakot a francia forradalom és Napóleon uralma jellemezte. Niccolò Maria Luigi Chiaramonti Barnaba, 7. Pius, bencés szerzetes és neves teológus elődjével 6. Piusszal együtt rendíthetetlenül ellenezte Napóleonnak az egyház leigázására tett kísérleteit, amely miatt 1809-ben letartóztatták és bebörtönözték. A Cesena Sarsinai, Savonai, Imolai és Tivoli olasz egyházmegyék 7. Piusz pápa halálának 200. évfordulójára emlékeznek.
Sempre mantenuto intatta anche a costo di grandi sacrifici la sua dedizione a Dio e alla Chiesa.
A zarándok csoporthoz intézett beszédében a pápa emlékeztetett arra, hogy Isten és az egyház iránti elkötelezettsége rendíthetetlen maradt, még a letartóztatása pillanatában is, amikor visszautasította a neki felajánlott kompromisszumot, mondván nem lehet, nem kell, nem akarjuk. Ferenc pápa 19. századi elődje életében elmélyülve utalt arra, hogyan tett tanúbizonyságot 3 kulcsfontosságú értékről, amelyek személyes és közösségi hitünk útján is elengedhetetlenek.
La comunione, la testimonianza e la misericordia.
A szeretet közösség, a tanúságtétel és az irgalom. A pápa szerint 7. Pius a szeretet közösség kitartó támogatója és védelmezője volt a heves küzdelmek és a megosztottság idején. Az egység védelmében tanúsított higgadt és elszánt kitartásával képes volt átalakítani azoknak az arroganciáját, akik el akarták szigetelni őt, olyan lehetőségé, amely által újra fellendíthette az egyház iránti elkötelezettség és szeretet üzenetét, amelyre Isten népe lelkesedéssel válaszolt. Az eredmény egy anyagilag szegényebb, de erkölcsileg összetartóbb, erősebb és hitelesebb közösség lett, jegyezte meg Ferenc pápa. Példája ezért ma is arra buzdít bennünket, hogy legyünk az egyház egységének építői, vagyis teremtsünk szeretett közösséget, segítsük elő a kiengesztelődést, mozdítsuk elő a békét, és legyünk hűségesek az igazsághoz a szeretetben. Az egyik dolog, ami sokat segít a szeretett közösségben, az az, hogy jól tudjunk beszélni. A kritika, a pletyka ezzel szemben rombolja a szeretett közösséget. Amikor úgy érzed, hogy rosszat akarsz beszélni valaki másról, harapd meg a nyelved, és ezzel nagyon jót teszel a közösségért és az egységért, mondta a pápa. 7. Pius egy szelíd ember, az evangélium bátor hirdetője volt, szavaival és életével, folytatta Ferenc pápa. Erről tanúskodnak pápasága elején a választó bíborosokhoz intézett megjegyzései, amikor hangsúlyozta, hogy példát kell mutatni alázatban, szerénységben, türelemben, szeretetben és minden papi kötelességben, hogy megőrizzük az egyház hiteles dimenzióját.
Egli ha realizzato questo suo ideale di profezia cristiana, vivendolo e promuovendolo con dignità nella buona e nella cattiva sorte.
A keresztény profécia ezen eszményét egész életében méltósággal, jó és rossz időkben, személyes és egyházi szinten is megélte, még akkor is, amikor ez összeütközésbe hozta korának hatalmasaival. Végül Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy a napóleoni uralom idején tapasztalt nehézségek ellenére 7. Pius különös figyelmet fordított a rászorulókra, és széleskörű társadalmi reformokat hajtott végre, amelyek emancipálták a szegény parasztokat, eltörölték a kiváltságokat és a kínzás gyakorlatát. Ugyanilyen irgalmasságot tanúsított üldözői iránt. Bár határozottan elítélte hibáikat és visszaéléseiket, megpróbálta nyitva tartani velük a párbeszéd csatornáját, és mindenekelőtt mindig felajánlotta a megbocsátását. Beszédének végén Ferenc pápa arra kérte az olasz zarándokokat, hogy elmélkedjenek arról a sok értékről, amelyeket Isten szolgája 7. Pius emléke idéz fel bennünk. Az igazság, az egység, a párbeszéd, a legkisebbre való odafigyelés, a megbocsátás iránti szeretet és a béke elszánt keresése. Jót tesz, ha elmélkedünk rajtuk, befogadjuk és tanúságot teszünk róluk, hogy a szelídség és az áldozatkészség stílusa növekedjen bennünk és közösségeinkben. Zárta gondolatait Ferenc pápa, 7. Pius pápa halálának 200. évfordulója alkalmából mondott beszédében.
Hálaadó magyar nemzeti zarándoklat a tavaly április végi pápalátogatás kegyelméért. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2023. április 28-a és 30-a között tett Ferenc pápa apostoli látogatást Magyarországon. A Szent Atya látogatásának egyik különlegessége az a tény, hogy Ferenc pápa két évvel korábban Budapesten, a 2021. szeptember 12-én a Hősök terén tartott ünnepségével lezárta az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust, amelyet szeptember 5-e és 12-e között tartottak. Ferenc pápa akkor megígérte, hogy szándéka szerint szeretne visszatérni Magyarországra, de immár egy, külön az országnak szóló apostoli látogatás keretében. Az ígéretből valóság lett tavaly április végén, amely látogatása ő maga sokszor utalt, és mindig nagy szeretettel és hálával gondolt vissza az együtt töltött napokra, és a számára oly megtisztelő, örömteli látogatásra. Ennek múlt hét szombatján is jelét adta, amikor kiagatáson fogadta a vatikáni apostoli palotában a fennállása 70. évfordulóját ünneplő Pápai Történettudományi Bizottság 35 tagját, köztük Molnár Antal történészt, a Budapesti Történettudományi Intézet igazgatóját. Az audiencia végén, amikor a bizottság tagjai személyesen bemutatták a pápának, Molnár Antal magyar történész nevének hallatára két kézzel megszorította a professzor kezét, aki megköszönte neki a tavalyi budapesti látogatást. Ez a mozzanat kimaradt a Molnár Antallal készített interjúból, de amit ő még a búcsúzáskor a rádió portáján elmesélt. A Szentatya örömteli arccal fogadta a szavaimat, majd hozzátette, hogy ő is köszöni a szíves vendéglátást. Bizonyára már annak a tudatában, hogy a hét csütörtökén most ő fogadja egykori vendéglátóit. A római magyar nemzeti zarándoklatot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szervezte és hirdette meg hónapokkal ezelőtt, amire szeretettel várták a magyar hívek jelentkezését. A zarándokok zöme az anyaországból érkezik, de Erdély, a Partium, Felvidék és Délvidék magyar katolikusai is képviseltetik magukat, sőt meg a prágai magyar katolikus közössége csoportja is jelen lesz a római eseményeken, amelynek programja a következő. Április 23-án kedden délután 4 órakor a pápa római székesegyházában, a lateráni Szent János bazilikában tartják a nyitó szentmisét, amelynek főcelebránsa Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, természetesen a budapesti házigazda Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek és szinte az egész Magyar Püspöki Konferencia tagjai jelenlétében. A magyar katolikus papságot mintegy 80 pap képviseli, akik többnyire saját plébániai csoportjaik kíséretében érkeztek. Az első helyszín, a lateráni bazilika azért is beszédes a magyar közösség számára, hiszen Szent István királyunk ország alapítása idején követei ide érkeztek az akkor itt székelő II. Szilveszter pápához, és aminek gyönyörű emléke márványdomborművel és ékes felirattal mind a mai napig látható a lateráni bazilika jobboldali mellékhajójában. Szerdán, április 24-én 9 órakor találkozik a Magyar Nemzeti Zarándoklat 1200 tagja a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában, ahol Udvardi György, veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök helyettese mutat be szentmisét a népek apostolának szentelt templomban. Ezt a bazilikát Jóléhet 1823-ban leégett, eredeti formájában építették újjá, így a tágterű, öthajós templom hűen felidézi az ősi római bazilikák hangulatát és lelkiségét is. A Nemzeti Zarándoklat csúcs eseménye április 25-én csütörtökön a reggeli és délelőtti program a Vatikánban. A Szentatya reggel 8 órakor magánkiallgatáson fogadja Sulyog Tamás magyar köztársasági elnököt, aki ezt követően Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a vatikáni államközi és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával folytat tárgyalásokat. Az 1200 magyar zarándokkal, köztük a papokkal és püspökökkel Ferenc pápa 6. Pál aulában találkozik reggel 9 órakor, ahol a köszöntése után beszéddel fordul hozzájuk. A pápai kiallgatás követően a magyar zarándokok átvonulnak a szomszédos vatikáni Szent Péter bazilikába, ahol terv szerint 11 órakor Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek mutat be szentmisét püspöktársai koncelebrációjával. Ezzel az ünnepi szentmisével ér véget a hálaadó magyar nemzeti zarándoklat. A szervezők előre gondoskodtak egy megkülönböztető jelről, amely egyúttal a szentmisékre való bejutásra is feljogosít, ez pedig egy fehér sál, aminek felirata a Krisztus a mi reményünk mottóval visszautal a tavalyi budapesti pápa látogatásra, annak logójával együtt, ami a Lánchídra, Krisztus keresztére és az eukarisztiára emlékeztet. A fehér sál másik sarkában a felirat Nemzeti Zarándoklat 2024. április 23-25. A három nap fő eseményein kívül a magyar zarándokok kisebb csoportokban felkeresik a Santa Maria Maggiore bazilikát, mert a három másik szentmise templomaival együtt ezek adják azt a 4 pápai bazilikát, amelynek imádságos lelkületi meglátogatása a római zarándokok ősidők óta kötelező programja. Kedves hallgatóink, kérjük, hogy imádsággal kísérjék a római nemzeti zarándoklat eseményeit. Magyarok nagyasszonya, könyörögj érettünk!
a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a hitről és a világosságról elmélkedik a Káligártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Isten csak hitet adhat, te viszont tanúskodhatsz. Isten csak reményt adhat, te viszont testvéredbe bizalmat önthetsz. Isten csak szeretetet adhat, te viszont megtaníthatod a másikot szeretni. Isten csak erőt adhat, te viszont támasza lehetsz annak, aki bizonytalan. Isten csak az Úr, te viszont megmutathatod másoknak. Isten csak a fény, te viszont mindenki szemében felvillanthatod. Isten csak az élet, te viszont felkeltheted másokban az élni akarást. Isten csak azt tudja cselekedni, ami lehetetlennek tűnik. Te viszont megteheted a lehetségest. Isten elegendő önmagának, de rád is számít. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Hogy érzed most magadat? Azt szerettem volna megkérdezni.
Én jól érzem magam.
Én is nagyon jól érzem magamat. Minden nap úgy kelünk fel, hogy egy új nap, új élet. Én úgy állok hozzá, ez nagyon jól érzem magam.
Én egy kicsit már fáradt vagyok, hogy ugye a nap végén vagyunk, de semmiféleképpen nem érzek semmilyen szomorúságot.
Én is jól érzem magam, bár mondjuk én mostanában mindig jól érzem magam, meg próbálok mindig boldog lenni, annak ellenére, hogy vannak rossz dolgok is az életemben, de mindig próbálom a legjobbat kihozni a mindennapjaimból.
Bizonyára ti is szoktátok használni azt a kifejezést, hogy én azt hiszem, azt gondolom, úgy érzem. Ezeket a mondatformákat nagyon gyakran használjuk, amikor meg akarjuk egymással osztani az érzéseinket, a gondolatainkat, a véleményünket, és ugye a hitünkről való beszélgetés, vagy a hit iránti megnyilvánulásaink, azok nem mindig könnyű róla beszélni. Tehát a te gondolataidat sokkal könnyebben megfogalmazod, mint például most is, hogyha azt kérdezem, hogy hogy érzed magad, mint hogyha a hitedről kellene beszélni, vagy arról kellene beszélned, hogy az Istennel milyen kapcsolatod van. Mert ezekről olyan nyilvánvalóan, olyan nyilvánosan nem tudunk beszélni, meg sokszor nehéz is róla beszélni. Szoktuk viszont ezeket a mondattípusokat használni, mint például olyan szempontból is, hogy azt hiszem, hogy az asztalon hagytam a kulcsomat. Mikor használjuk ezt például, hogy azt hiszem, hogy az asztalon hagytam a kulcsomat?
Nem vagyok benne biztos, hogy így van, de mégis van egy ilyen benyomásom, nem látom a kulcsot az asztalon, de valami miatt úgy gondolom, hogy ez a helyzet.
Mikor használjuk, Évike, vagy te mikor használod azt a mondatot, hogy hiszek neked?
Elfogadom, igaznak tartom, amit mondasz. Remélem, hogy nem csapsz be. Ez persze azt is jelenti, hogy rendes embernek tartalak téged.
Barna, mikor használod azt a mondatot, hogy hiszek neked?
Ilyesmit nem mondunk akárkinek, itt ugyanis fontos már a kölcsönös bizalom, a személyes kapcsolat. Ismerlek téged, ismerem a képességeidet, és ezért bízom benned, látok benned fantáziát.
Mi a helyzet akkor, ha azt mondod, hogy hiszem, hogy van Isten, vagy esetleg azt, hogy hiszek egy Istenben? Miért olyan fontos kifejezés az, hogy hiszem, hogy van Isten?
Fontos kijelentés, ami azonban azt is jelenti, hogy nem láttam, hallottam őt úgy, mint egy húsvér ember. Valami okból azonban mégis kialakult bennem az a meggyőződés, hogy Isten létezik.
Miért és hogyan juthat egy ember erre a meggyőződésre? Hát valószínű, hogy az Isten megmutatja, feltárja számára önmagát, és ezáltal tud meggyőződni arról, hogy Isten valóban létezik. Mit fejez ki az a mondat, hogy hiszek Istennek?
Azt, hogy elfogadom, amit a Szentírásban hallok, és igaznak tartom azt a hitet, amit Jézus Krisztus hirdetett.
Mikor mondod azt, Miranda, hogy hiszek Istenben?
Ahhoz, hogy ezt kimondjuk, már nem elég ezt vagy azt tudnunk Istenről, személyes kapcsolatban kell lennünk vele, tényleg bízunk el benne.
Hogy tudnánk helyettesíteni más szavakkal a hinni főnévi igenevet? Például abban az esetben, amikor azt mondjuk, hogy hiszek neked. Mivel tudnánk kiváltani ezt a szót?
Bízok benned.
Hiszek az angyalokban.
Hogy vannak angyalok, léteznek, és azoknak is érezzük a szeretetét, hogy ott vannak.
Hogy tudod azt kiváltani, hogy azt hiszem, hogy a második leckét kellett mára megtanulni?
Szerintem a másik házit kellett megcsinálni.
Hiszem, hogy egyszer találkozunk még.
Remélem, hogy még találkozunk.
Úgy hiszem, a legfontosabb dolog az egészség.
Azt gondolom, a legfontosabb dolog az egészség.
Szeretnék hinni neked.
Megbízok benned.
Mit is jelent tehát hinni Istenben? Bizonyára volt olyan, hogy nagyon nehéz élethelyzetbe kerültél, segítségre volt szükséged. Ilyenkor kihez fordultál, és miért éppen őt választottad?
Ilyenkor mindig először a szüleimnek mondtam el, mert bennük mindig megbízok, de ugye Istennek is el szoktam mondani, a nehéz helyzetbe kerülök a gondjaimat.
Én legelsőnek a legjobb barátnőmtől szoktam tanácsot kérni, hogy ezt hogy mondjam el a szüleimnek, és ő mindig segít nekem.
Ahogy Miranda mondja, én is egyetértek vele, remélem rám célzott, mert én is rácélzok, hogy segít abban, és tényleg ezt én néha úgy veszem, hogy Isten vagy belül szól hozzá, hogy adja nekem azt a tanácsot, hogy ezt muszáj elmondani anyáiknak, vagy éppen hogyan mondjam el, hogy segítsen benne.
A gondviselés az jelen van az életedbe, és hogy az Isten nyilvánvaló, hogy a szeretteiden át is szól hozzád, vagy keresztül általunk is üzen neked, és igen, meg kell hallani ezeket a sugalmazásokat. Ugyanakkor viszont az is nehéz feladat, hogyha valami olyan dolgot kell a barátodnak elvállalni, ami nem könnyű megmondani neked, hogy legyél elég bátor, és vald be a szüleidnek. Nagyon sokszor könnyebbik út a megalkuvás, tehát hogy ne szóljál róla, nem fog kiderülni, stb. Stb. Tehát nehéz jó barátnak lenni, és még akkor is, hogyha sokszor az a sugallat jön az Istentől, hogy mert bevállalni és mondd el az igazat, ne hagyjuk magunkat akkor így elcsendesíteni, és az ördögre ne hallgassunk, hanem tényleg az Istennek a szavát hangosítsuk ki, és akkor kövessük azt, hogy hallgassuk meg, hogy ő mit üzen nekünk.
Szerintem az a legjobb dolog, hogyha a szüleinkkel szemben és mindenkivel szemben kimerjük mondani a saját véleményünket. Például, hogyha valakiről van véleményed, akkor ne a háta mögött mondjál róla dolgokat, hanem hogyha ennyire mondod, akkor a szemébe is mondd meg. Például nekem is vannak olyan dolgaim, hogy például oda megyek egy random emberhez, akit ismerek, és tudom, hogy miket beszél a hátam mögött, és megmondom neki, hogyha ezt gondolod rólam, akkor mondjad a szemembe. De ilyenkor az a reakció, hogy meg sem mernek mukkanni az emberek, mert egyszerűen nincsenek arra felkészülve, hogy te ilyen bátor leszel, és odamész, és hogy te el fogod fogadni a véleményét meg. Mindenkinek két véleménye lehet, tehát nem mindenki ugyanazt gondolja, amit te, és akkor el kell fogadni, vagy megérted a dolgokat, és próbálsz tenni ellene, vagy te nem gondolod úgy, és nem csinálsz semmit, és csak meghallgatod.
Apropó, jó barátnak nehéz lenni, ahogy a tanárnéni is mondja, hiszen hogyha a legjobb barátodnak segíteni akarsz, és ő azzal nincs megelégedve, vagy ő azt nem szeretné, akkor nehéz a választás, hogy melyik őtöknek legyen igaza, és melyik mellett döntsön. Itt is segít az Úr, hogyha figyelünk rá, hogy mikor szól hozzánk, hogy melyik a helyes megoldás, és melyik nem.
Amikor Istenhez fordulunk segítségért, akkor valószínűleg azért tesszük ezt, mert ismerjük őt, és megbízunk benne. A hit azt jelenti, hogy biztos vagy benne, hiszen Isten megbízható, ezért lehet rá számítani, lehet rá támaszkodni. A Bibliában azt olvassuk, hogy ismert föl, hogy az Úr a te Istened, az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megtartják a parancsait. Gyerekek, mit jelent a hűség? Hogy tudnátok megfogalmazni, ki az, aki hűséges?
Szerintem az a hűséges, aki kiáll egy álláspontja mellett, vagy egy ember mellett, egy vélemény mellett, és annak képében cselekszik.
Én is ugyanezt gondolom meg, hogyha például van egy barátod, és valaki csúnyán beszél róla, akkor azt nem szabad hagyni. Meg nem az van, hogy lehordod a háta mögött, meg te is ugyanazt gondolod róla, mint a másik, mert akkor nem vagy hűséges barát, és ez így szerintem nincs rendben, hogyha valaki ezt csinálja, az nem igaz barát.
Néha megesik, hogy csalódunk, vagy csalódást okozunk. Visszaélnek a szeretetünkkel, vagy mi bántunk meg más valakit, hiszen a szeretet kétirányú utca. Nem elég adni, el is kell fogadni. Nem elég elfogadni, viszonozni kell azt. Mint egy beszélgetés, ha csak egy valaki beszél, akkor az monológ, szónoklat. Ha azonban a másik válaszol és reagál, elindul egy üzenetváltás, akkor már tényleg beszélgetünk. A barátság is mindig két emberen áll. Hiába bízom a másikban, szeretem őt, ha ő ezt nem viszonozza, és persze fordítva is így van. A hit a barátsághoz, a beszélgetéshez hasonlít. Személyes kapcsolatot jelent az Istennel. Ő megbízik bennünk, s mi is megbízhatunk benne. A Biblia nyelve ezt úgy fejezi ki, hogy a hit és a hűség szorosan összetartoznak. Hűségesnek találtad Ábrahám szívét, és szövetséget kötöttél vele. Meg is tartottad szavadat, mert igaz vagy, írja a Szentírás. Tehát gyerekek, ahogy láthatjátok, a szövetségkötés, az Istennel való kapcsolat, az mindig személyes, és mindig két félen múlik. Az Isten hiába közelít hozzád, az Isten hiába szól, és szeretne veled kapcsolatba lépni, ha te nem válaszolsz az ő hívó szavára. Az Isten hűséges hozzád, és mindannyiunkhoz, és ez a hűség azt jelenti, hogy egész életeden át végig kísér az Isten hűsége, és itt az a kérdés, hogy te mennyire vagy hűséges az Istenhez. És ez a hűség, ez nehéz, nem könnyű. A hűség gyűrűje, tudod, amit a házastársak is viselnek, amikor megígérik és megfogadják, hogy egy egész életen át kitartanak egymás mellett, abban is vannak nehéz döntések, nehéz pillanatok, sok-sok fájdalom, sok-sok szenvedés is tartozik ebbe a hűségbe. Ezért nehéz ez a hűség két ember között, de ugyanolyan nehéz az Isten és az ember között hűséget ígérni egymásnak, és nyilván nem az Isten részéről nehéz ez a hűség, hanem pontosan a mi részünkről, hiszen az ember gyarló, az ember nagyon sokszor hibázik, fájdalmakat és szenvedéseket tudunk okozni másoknak, magunknak, és nyilván ez az Istennel való kapcsolatunkban is megnyilvánul. De azt tudnotok kell, ahogy Jézus már nagyon sokat beszélt a példabeszédekben az Istennek a szeretetéről és az Istennek a végtelen jóságáról, irgalmáról és hűségéről, hogy az Isten, míg mi emberek mindig véges dolgokat tudunk csak véghez vinni. Tehát úgy értem, hogy elindulsz egy úton, és ott befejeződik valahol az út, mert meg kell, hogy érkezzél, mert fizikailag nem bírod tovább. Tudod, hogy van, akik maratont futnak, van, akik zarándoklatokon vesznek részt, de pihenés nélkül az emberi test nem bírja, tehát muszáj pihennie. De az Istennel való kapcsolatban az Isten, az irántad való érzései, azok a végtelen Isten érzései irántad. Tehát ő, még ha te hűtlen vagy, még ha te fáradt vagy, még ha te hibázol, az Isten nem fog hibázni, az Isten nem fog téged cserben hagyni, az Isten nem fog rólad lemondani, még akkor sem, ha te magadról lemondtál. Az Isten nem véges dolgokban tapasztalható meg, mert az Isten ő maga is végtelen. Hogy még azokban az időkben is, amikor te elhagyod őt, ő akkor is vár téged, és hisz a te hűségedben. Ezt leginkább tudod a tékozló fiú történetében, példabeszédében magyarázta el Jézus nekünk. Amikor az apát elhagyja a fiú, akkor az apa ennek ellenére, minden észérve ellenére várja haza a gyermekét. És mindig ez jusson eszedbe, hogy az Isten, míg ha te 20-30-40 évre is tévútra fogsz menni, az Isten akkor is vár téged vissza az atyai házba, úgy, ahogy a tékozló fiút is várta. És nem fog kérdezni semmit, nem fog vádolni téged, nem fog megbüntetni, nem fog átkozni, hanem vár téged, szeret téged, hűséges hozzád, és az Isten mindig megbocsát neked, bármit is tettél, mert az Isten téged szeret. A bűnt, azt, amit elkövettél, nyilván azzal nem ért egyet, és azzal nem azonosul, de téged úgy, ahogy vagy, ő téged mindenképpen szeret, akármit is tettél, és akárhogyan hagyod el őt, vagy hűtlen vagy hozzá, ő meg fog várni téged, hogy te visszataláljál hozzá. Gondold végig, hogy van olyan ember, akiben bízol, akihez hűséges vagy, és aki hűséges hozzád. Biztos előfordult már, hogy amikor el akartál futni a világ elől, vagy gondjaid voltak, éppen őt kerested meg. Valószínűleg azért volt ez így, mert mellette biztonságban érezted magad. A hit is ezt jelenti. A hívő úgy érzi magát, mint aki biztos helyen elbújt, elrejtőzött az Istennél. Tudod, kősziklának, mencsváradnak, szabadítódnak érzed az Istent, akiben jó elrejtőzni, elmenekülni és vele lenni. Ezek az élmények és ezek a tapasztalatok azok, amik nap mint nap meg tudják erősíteni a hitedet, amikor az Istennek az oltalmát és szeretetét megtapasztalod. Ezek az ima élményeink, vagy a dicsőítésekben az énekek, ami által az egész szíved, lelked, bensőd dicséri az Urat, dicséri az Istent, és ezekben az imádságokban kézzel foghatóan ki tudod fejezni azt a szeretetet, ami a szívedbe rejlik. Tehát ki tudod mondani, ki tudod fejezni az Isten iránt. Átadjuk magunkat az Isten szeretetének. A hit tehát valamiképpen a kedvenc zugom, a saját szobám, ahol magamban lehetek, egy hely, ahol biztonságban vagyok, ahol senki sem fenyeget. A hit az a zug, ahol elfeledkezhetem minden bajomról és gondomról, Isten itt olyan szeretettel van irántam, hogy önmagam lehetek. Olyan, mintha átölelne. Nem kíváncsiskodik, kutakodik az életemben, nem telepszik rá a nyakamra, ő nála önmagam lehetek. Nem erőszakos, hanem türelmes. Tud békén is hagyni, de én bármikor fordulhatok hozzá. Ebből erőt meríthetek, önbizalommal bátrabban jöhetnek elő a kuckomból. Isten az ember számára valódi erőforrás. A hitben tehát arra találunk rá, aki életünkben tartást, biztonságot és erőt ad. Olvasd el, légy szíves, Barna, Jeremiás prófétának a szavait.
Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldelni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni.
Beszélgessünk egy kicsit arról, amiről az előbb itt beszéltem, hogy ti hová szerettek elbújni a világ elől?
Én vagy a fürdőszobába, vagy a szobámba szoktam menni, ahol be tudom csukni az ajtót, és tudok gondolkodni, beszélgetni Istennel, és átgondolni a gondolataimat.
Én általában, amikor történik valami, akkor mindig bemegyek a szobámba, vagy szeretek kimenni a természetbe, és elviszem a kutyámat sétáltatni, és olyankor jó kiszellőztetni a fejemet, és gondolkozni egy kicsit, merengeni, és csak a tájban gyönyörködni, meg egyébként is szeretek kint lenni az állatok között, meg a természetben, és olyankor sokkal jobban tudok gondolkodni, és sokkal jobban érzem magam. És amikor esik az eső, akkor szomorú vagyok, mivel egyedül nem mennék el sétálni, és így amikor a kutyával megyek el, akkor nem érzem magam olyan egyedül, és így tudok valakivel lenni, és akkor együtt vagyunk.
Én is a szobámba szoktam elbújni, de úgy, hogy a szemem sírva, amikor nagyon megharagszok, vagy éppen fáj, akkor sírva a szobámba szoktam menni, és ahogy mondod, hogy te a természetet szereted, én olyankor szeretek nagyon aludni, és úgy, hogy mondja mindig a Biblia is, hogy azért alszunk, hogy másnap máshogyan gondolkozzunk, és egy új életet kezdjünk. És akkor mindig úgy szoktam, hogy alszok, és amikor felkelek, elfelejtem, és egy teljesen más világot kezdtem.
Én is a természetbe szoktam menekülni, elbújni a világ elől. Egy nagy hegy mögé, vagy az erdő mélyére szeretek elbújni, ahol tényleg így csak a természet van körülöttem, amit az Isten alkotott, és tényleg az az érzés, hogy itt minden az Isten dicsőíti, a nap, a hold, a csillagok, az erdő, a hegyek, a kis virág, a csiripelő madarak, és minden, ami körülvesz, az az Isten áldása körülöttem, és ez az a hely, ahová szeretek elbújni. És valahogy tényleg ott a teher is könnyebb, ott a kereszt is könnyebb, és minden sokkal szebb számomra, hogyha elbújhatok így a természetbe. Van-e olyan barátod, rokonod, akinél biztonságban érzed magad?
Én ugye a szűk családomon kívül, a szüleimen és a nagyszüleim házán kívül még az egyik unokatestvérem társaságában érzem magam biztonságban, érzem, hogy neki úgyis mindent elmondhatok, és ő talán segít abba, hogy mondjak-e valamit a szüleimnek, vagy hogy elmondjak-e, és nekem ő az a személy, aki szokott segíteni.
Én az unokatestvéremnél szeretek nagyon lenni, mert mindig tanácsot adunk egymásnak, és mindig ott vagyok neki, és ő is itt van, hogyha kell, bármikor felhívhatom bármilyen dologgal, és nagyon sokat szoktunk beszélgetni, minden egyes nap beszélgetünk, és szó szerint neki bármit elmondhatok, mert tényleg megérti, és vele bármiről lehet beszélgetni.
Én is a nagyszüleimben és a szüleimben kívül az unokatestvéremhez szoktam menni, mert hogyha baj van, akkor neki szívesen kisírhatom magam, és elmondhatom az érzelmeket, ami fáj, vagy éppen rossz. És köszönöm a Mirantát is, mert ő benne is nagyon megbízok, és segít, hogyha bajba vagyok.
Mindegyik őtöknek van olyan ember, hál' Istennek, aki megerősít benneteket, aki bátorítani tud, és akire felnéztek. De mit gondoltok, hogy miért fontos, hogy legyen ilyen barátja az embernek, illetve hogy legyen egy hely, ahová el tudunk bújni a világ elől?
Az szerintem azért fontos, mert vannak rossz napok, és vannak dolgok, amiket nehéz egyedül megélni, és jó, ha van valaki, akire számíthatunk, és van egy olyan hely, ahova el tudok menekülni.
Szerintem azért fontos, mert mindenkinek mindig van, amikor minden túl gyors, minden túl sok, minden túl hangos, és olyankor mindenki csak el akar bújni, gondolkodni akar, és beszélgetni Istennel, tanácsot kérni tőle.
Itt tisztulnak le a dolgok, igazad van, hiszen ha a zajba vagy, hogyha ott vagy benne a napi rutinodba, és mindig valami zajlik körülötted, akkor nem mindig tudod észrevenni, meg nem mindig nyilvánvaló az, hogy az Isten mit üzen. És ezeken a magányos helyeken, ami igazából nem magányos hely, de csend van körülötted, ott tud az Isten is megszólítani téged, ott sokkal jobban meghallod egyedül, vagy a barátoddal, vagy ezeken a helyeken, amikről beszélgettünk, hogy az Isten jelenlétét is meg tudod érezni, és észre tudod venni, ami nyilván segít majd téged abban az élethelyzetben, vagy abban a döntésben.
Szerintem is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan barát, akivel mindent meg tudsz beszélni, és el tudsz bújni, mivel engem sok helyről már kiközösítettek, és volt olyan, hogy a barátaim elfordultak tőlem, és olyankor nagyon nehéz volt egyedül lenni, és megpróbálni kezelni a dolgokat, de amióta ez így lecsendesedett, így sokkal jobban érzem magam. Meg ugye iskolát váltottam, és azóta sokkal jobb barátokat találtam, és sokkal jobb az életem. Nyugodtabb vagyok, így sokkal jobb, mert olyan emberekre találtam, akik megértenek, és egy az érdeklődési körünk.
Az ember élete során sokszor találkozik szimbólumokkal. Mit is jelentenek ezek? Azt mondják, hogy jelkép. Olyasmi, ami valahogy többet jelent önmagánál. Ha szeretek valakit, akkor egy rózsát adok neki mondjuk ajándékba. Számára ez a rózsa nem csupán egy kis virág, hanem annak a hatalmas szeretetnek a jelképe, amit a megajándékozott iránt érzek. Ez a szál virág olyan ajándék, ami több önmagánál. A szó az ókori görögöktől ered, akiknek volt egy sajátos szokása. Szövetség kötéskor a két szerződő fél kettőt tört egy értékes tárgyat, ez legtöbbször gyűrű volt, és külön-külön megőrizték a másik felét. Amikor aztán szerették volna gyakorlatban megvalósítani a szerződést, például két király együtt indult volna hadba, vagy két kereskedő közös üzletbe fogott volna, akkor arról ismerték meg egymást, hogy összeillesztették a két felet. Ebből a szokásból ered a szimbólum szó, amellyel már irodalmi tanulmányaitokban is bizonyára találkoztatok, hiszen a szimbólum valamilyen gondolati tartalom érzéki jele. Szimbólumnak nevezik a keresztények a hiszek egyet, az egyház közössége és az új tag ekkor köt egymással szövetséget. A kereszteléskor a pap megkérdezi a keresztelendőt, vagy a csecsemőről van szó, akkor a keresztüleit és a szüleit, a hitükről. Hiszele, hisztek-e? Ők ekkor úgy válaszolnak, hogy hiszek, vagy hiszünk. Olyan ez, mint a gyűrű két felének az összeillesztése. Szövetség jön létre az egyház és a keresztelendő ember között. Ők innentől fogva összetartoznak, mert ugyanazt hiszik. Most már van egy közös ügyük, egy csapatot alkotnak. Hiszen tudjátok, hogy az ember egész élete során meg annyi kérdésre igyekszik választ adni. Feleletei olykor a tapasztalati tudását fejezik ki, máskor a hitét. Így próbál meg választ adni az élet nagy kérdéseire. A hiteles ember hűséges a lelki ismeretéhez és ahhoz az igazsághoz, amelyet megtalált. Kérjük a mindenható Istent, hogy erősítse meg a mi hitünket, erősítse meg az Istennel való kapcsolatunkat, és adja meg számunkra azt a kegyelmet, hogy napról napra szorosabb szövetséget tudjunk kötni az Istennel, és tényleg hűségesek tudjunk maradni hozzá egész életünkben. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen. Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a hitről és a vallásosságról elmélkedett a Káligárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben dr. Csépányi Gábor atya gondolatait hallják. Az Esztergom Budapesti Főegyház megye érseki papnevelő intézetének spirituálisa a hivatásról elmélkedik. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, akkora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05-kor Tudományról, Kultúráról című műsorunkban elsőként arról hallanak, hogy egyedül vagyunk-e a világűrben. Majd egy előadással jelentkezünk, mely a gulágokban elpusztultak emlékének megörökítésére alapítvány konferenciáján hangzott el, és végül Bozók Ferenc olvassa fel saját írását. 4:00-kor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ti most magatok elé idéztetek minket, mert egy beteg emberrel jót tettünk. Kérdőre mondtatok, hogy kinek a nevében gyógyítottuk meg őt. Tudjátok meg tehát mindnyájan, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében áll ő gyógyultan előttetek. Olvasom az apostolok cselekedeteimet. Azért esik a mai embernek nehezére, hogy Istenhez bizalmasan beszéljen és elkötelezze magát érte, mert mind nehezebb elhinni, hogy ő ebben az abszurd világban bármiféle személyes érdeklődéssel fordul felénk. Pedig hát Jézus Krisztus azért jött, hogy ezt megmondja nekünk. Az építészet legszebb elmélete sem nyújt senkinek hajlékot, s ha valaki esől elől menedéket keres, egy ütött-kopott pajta többet ér neki, mint Vitruvius könyve. Nem elég csak ismeretet gyűjteni, gondolkodni, elképzelni vagy következtetéseket levonni, hanem meg kell fogni a vakolókanalat. Hozzá kell látni az építőmunkához, mert ez a mi feladatunk. Én magam is építőkő vagyok, de nincs még rendes formám. Itt állok előtted, Uram, mindenestől, és várnom kell, hogy kegyelmed munkája által kialakuljon belőlem az alkalmas és tartós gránitkő az örökké valóság számára. Alig ha értettem meg valaha annak a jó, régi papos szónak az értelmét, hogy épületes. Azt hittem, más sem jelent, mint tartózkodó, óvatos, csendes. Nem hallottam ki a szótagokból az építők szerszámának csörrenését, nem vettem észre kívánságodat, Uram, hogy építőnek kell lennem, s határozott rendben kell sorra építenem jó cselekedeteimet napról napra. Istenem, benne élek a világban, érzem szorítását és határait, megrohannak természetem erői, nyugtalanítanak, és nem egyszer tévútra csalnak. A Szentlélek kell nekem, hogy megadja hivatásunk az örök szabadság bizonyosságát. Álljon hát mellettem a lélek az órák szomjúságában és kívánságaimban, a küzdelmekben, hogy legyőzzem a rosszat.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkünk lelkemet, ne kelljen féltenem. Úgy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy